Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az egészséges életévek száma és a demencia megelőzése mellett más előnye is van az aktív időskornak.
Tényleg azt látjuk a magyar társadalomban, hogy a nagyszülők és az unokák nagyon sok időt töltenek együtt, és hogy a nagyszülők jelenléte az mindenképpen jelent egy olyan garanciát, egy olyan biztonságot egy családban, ami azért támogatja, ha nem is garantálja a gyerekvállalást.
A Z-generáció tagjainak digitális szokásairól készített felmérést az UNICEF Magyarország fiatal nagykövete.
Ahogy a szüleink is óvva intenek minket a telefontól, és tényleg a limitálatlan képernyőidőtől, az mind valós probléma, és ezt nagyon sok fiatal egyébként belátja. Talán megmerem kockáztatni, hogy még örülnek is, hogy egyébként erről beszél valaki a korosztályunkból, mert tényleg nagyon nagy probléma ez a fajta függőség.
Az aktív időskor nem csak az egészségben eltöltött életévek számát növelheti, segít az időskori demencia megelőzésében, és a családtervezésben is nagy szerepe van. A kutatások szerint ugyanis azok a párok, akik a mindennapokban jobban számíthatnak a nagyszülők segítségére, bátrabban vállalnak gyermekeket. Mindenről Székely Andrással, a Kincs tudományos főmunkatársával beszélgettünk.
Én azt gondolom, hogy azért fontos, hogy az aktív időskorról külön beszéljünk, mert régen még, amikor a várható élettartam is rövidebb volt, meg más volt a munkahelyeken, mondjuk így a korstruktúra, tehát nem feltétlenül dolgoztak annyi ideig az idősebb emberek, hogy akkor megvolt a különböző szerepük, akár a háztartásban, akár családban. És ugye ez egy kicsit megváltozott a mai világban, és egy kicsit tényleg beszélni kell arról, hogy mit tehet egy idős ember, mit tegyen egy idős ember ahhoz, hogy minél tovább éljen, és ráadásul nem csak, hogy minél tovább éljen, hanem az életét egészségesen élje le, tehát úgy érezze, hogy jó, hogy sokáig él.
Na most, ha aktivitásról beszélünk, azért szerintem a régi öregeknek is volt ebben részük, hiszen ott voltak az unokák mellett, sütöttek, fűztek, kertben állatokat tartottak, de mit jelent ma ez az aktivitás?
Abszolút erről van szó, tehát régen ez sokkal természetesebb volt, tehát hogy tényleg különböző feladatokat ők látták el, és hogy most egy, ugye amikor itt mindig itt az internetről meg az online függőségről beszélünk, azért lássuk be, ez nem csak a fiatalokat sújthatja, hanem akár az idősebbeket is, tehát őket ugyanúgy figyelmeztetni kell arra, hogy nem biztos, hogy azzal tesznek maguknak jót, hogyha sokkal több időt töltenek például az interneten. Tehát ezek a témák régen nem merültek fel. Az aktivitás igazából azt jelenti, hogy tényleg mennyire veszek részt a környezet, az életében, mennyire vagyok szociálisan aktív, mennyit mozgok, sportolok, hogy sportolni idősebb korban is lehet, természetesen egy kicsit más korlátokkal, mint fiatalon, de nagyon sok mindent tudunk csinálni, ami nem feltétlenül adja úgy magát, ahogy régen, ez teljesen mondjuk itt természetes volt.
Milyennek mondhatjuk a magyar nyugdíjasokat, mennyire aktívak?
Hát azt látni, hogy itt nemzetközi összehasonlításban bár javulni mindig lehet, de én azt gondolom, hogy nem állunk mi olyan rosszul. Tehát ha megnézzük azt, hogy a más országokban van egy-két ilyen Eurostat statisztika, ahol összehasonlítják, hogy például hány százaléka az időseknek az, aki naponta legalább 30 percet sétál vagy kerékpározik, így 65 éves kor fölött, akkor azt látjuk, hogy ez mondjuk a 15% körül van Magyarországon, ez egy 2019-es adat, de ezen a 15%-kal nem állunk rosszul. Tehát azt kell mondjam, hogy a maximum az mondjuk Ausztriában van 20%, hát és akkor van egy kiugró ország, Hollandia, de hát azt tudjuk, hogy ott a kerékpározásnak más a hagyománya, tehát ott nagyon sok, de hogy nem állunk ebben olyan rosszul, ha azt nézzük, hogy más különböző egészségfejlesztő testmozgásban hogyan állunk, akkor ott is azt látjuk, hogy azért európai szinten nem tartozunk mi a passzívak közé, de hát természetesen mindig lehet javítani, tehát az a 15% azért, még ha így összehasonlításban nem rossz, akkor is azt mondhatjuk, hogy ez azt jelenti, hogy van 85%, aki nem mozog ennyit, tehát az mindenképpen jó lenne, hogyha ezt tudnánk fejleszteni.
Mit jelent egyébként a plusz aktivitás a nyugdíjasok életminőségében?
Nagyon fontos, ugye hát tudjuk, hogy a demencia az egy egyre növekvő probléma. Ugye hát ez a paradox, hogy bizonyos dolgokban fejlődünk, és az előhoz más problémákat, nehézségeket, tehát sikerül az egészségügy fejlesztésével meghosszabbítani a várható élettartamot, de az időskorban megnő a demencia aránya, tehát sokkal nagyobb arányban fordul ez elő, mint régen, és a demencia kialakulásának az egyik legjobb megelőzési módja egyéni szinten, és hát ugye ott tudunk a legtöbbet tenni, az, hogyha figyelünk az egészségünkre, ha egészségesen élünk, tehát egyértelműen kimutatható, hogy az egészséges testsúly, a fizikai aktivitás, a dohányzás csökkentése, az elég alvás, ezek mind csökkentik a demencia kialakulásának az esélyét. Tehát az aktív időskornak ezért is nagyon fontos szerepe van, mert hogy ha aktívan élünk, akkor tovább tudunk egészségesen élni, és nem az orvosnál töltjük el a plusz éveket, hanem ennek egy jelentős részét a családunkban, környezetünkben olyan tevékenységeket folytatva, amiket szeretünk csinálni.
Mi az, ami távol tartja azt a bizonyos 85%-ot mondjuk az aktív testmozgástól? Az például, hogy mondjuk rosszabb a magyar nyugdíjasok egészségi állapota, vagy mondjuk azt, hogy úgy vannak vele, hogy ledolgoztam egy életet, akkor most megtehetem azt, hogy felteszem a lábam és nézem a sorozatot reggeltől estig.
Én azt gondolom, hogy inkább az utóbbi, tehát hogy ez egy attitűd, tehát meg kell szoknunk azt, és pont ez, amit ön is mondott, hogy régebben nagyon sok minden automatikusan jött. Most vannak dolgok, amikre oda kell figyelnünk, mert hogy nem vagyunk rákényszerítve azokra az aktivitásokra. Most gondoljuk el, hogy aki egy ilyen a mai világban egészen mondhatjuk, hogy normálisnak mondható, a régi viszonyokhoz képest luxus körülmények közt él, akár egy lakótelepen van meleg víz, nem kell a kertben csinálni semmit, mindent közel megtalál, az nincsen rá kényszerítve arra, hogy fizikai aktivitást végezzen azért, hogy meglegyen neki mondjuk a zöldség a levesbe. Tehát, hogy erre oda kell figyelnünk, meg kell tanulnunk, hogy igen, ezért pluszban kell tenni, és ezt az időt, ami így felszabadul, azt nem azzal kell, ahogyan is mondta, eltölteni, hogy föltesszük a lábunkat és nézzük a sorozatot, arra is szükség van, tehát azért nagyon fontos, hogy ezekkel is foglalkozunk, de nagyon fontos, hogy emellett azokat a tevékenységeket is végezzük, amik, mondom, hogy nem annyira automatikusak, de egy kis odafigyeléssel nagyon sokat tudunk tenni ezekkel magunkért.
Van-e összefüggés az alacsonyabb nyugdíj és a kisebb aktivitás között? Mit gondol?
Én azt gondolom, hogy lehet összefüggést találni, ha valaki akar, mert hogy vannak olyan tevékenységek, például egy ilyen edzőterem, ahol mondjuk fizetni kell, és azt nem biztos, hogy mindenki ki tudja fizetni, de én azért azt gondolom, hogy miután az is nagyon sokat számít, hogy ha valaki sétál, sőt igazából egy aktív sétálás, az bőven elég az, hogy valaki tényleg egészséges életmódúnak mondhassa magát. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez nem pénzkérdés. Tehát sok dologban segít az, hogyha több lenne a pénz, és meg tudnánk engedni azt, hogy ne csak itt a környezetünkben levő utcákon, hanem mondjuk az osztrák hegyekben sétáljunk, tehát ennek természetesen más a hangulata, de én azért megint csak azt gondolom, hogy itt jön az egyéni felelősség, hogyha mi mozogni akarunk és aktívak akarunk lenni, akkor az alapvetően elsősorban nem pénzkérdés.
Annak érdekében, hogy a nyugdíjasok aktívabbak legyenek, melyik generáció tehet többet, ők maguk, vagy mondjuk a fiatalabbak is, hogy kimozdítsák őket?
Ez közös, tehát az egyéni felelősség az mindenképp ott van, azt minden korosztályban mondhatjuk, hogy azért legelső sorban én tudok tenni magamért, de az biztos, hogy nagyon sokat számít az, hogy ezek a családi szinten hogyan működnek, és ilyen szempontból nagyon jó, mert azt látjuk itt különböző felmérésekből, hogy azért a nagyszülők és az unokák gyakran nyaralnak például együtt. Volt egy felmérésünk, gyakorlatilag a lakosság egyharmada nyilatkozott arról, hogy jellemző, hogy a nagyszülők közösen is nyaralnak a gyerekekkel és az unokákkal. Na most hát azt nem kell szerintem különösebben magyarázni, hogy azért a gyerekekkel való együtt nyaralás az mindenképpen együtt jár egy nagyobb aktivitással, hogy a nyári szünet egy részét az unokák a nagyszülőknél töltik, tehát ott is jó, persze sokat telefonozhatnak, de mindenképpen kell a közös program, közös sportolás is jellemző, úgy körülbelül 30%-ukra. Tehát azt kell mondjam, hogy nagyon sokat tehetnek a fiatalabbak is, tehát az intergenerációs kapcsolatok, ezek mindkét irányban rengeteg pozitív hatással járnak. De, ahogy mondtam, az egyéni felelősséget azt mindenképpen hangsúlyozni kell, mert tehet bármit nekem az unokám, vagy tehetek bármit a nagyszülőért, hogyha az, akinek mozognia kell, az nehezen mozdítható ki a kényelmes környezetéből. A nagyszülők és az unokák kapcsolatában azt is nagyon fontos említeni, hogy tényleg azt látjuk a magyar társadalomban, hogy a nagyszülők és az unokák nagyon sok időt töltenek együtt, és hogy a gyereknevelésben a nagyszülők is részt tudnak vállalni, és ez különösen azért fontos, mert azt látjuk, hogy azok a családok, ahol van nagyszülő, ott a gyerekvállalási szándék is magasabb, tehát hogy a nagyszülők jelenléte az mindenképpen jelent egy olyan garanciát, egy olyan biztonságot egy családban, ami azért támogatja, hanem is garantálja a gyerekvállalást.
Székely Andrást a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért tudományos főmunkatársát hallották.
Családi hét.
Az 1997 és 2012 között született fiatalok, vagyis a Z-generáció tagjai, az első olyan generáció, akik már az internettel együtt nőttek fel, és életük szerves részét képezik a digitális eszközök. De mennyi időt töltenek a gyerekek az interneten, és miért nem tudnak elszakadni a képernyőtől? Egyebek mellett erre volt kíváncsi az UNICEF magyarországi fiatal nagykövete, aki saját kutatást készített a témában. Kérdőíve több mint 50 különböző iskolába jutott el, így több száz fiatal válaszát elemezte. Az eredményekről Galambos Anna nemrég az Európai Parlamentben is beszámolt.
19 éves vagyok. Idén fogok végezni a gimnáziumban, a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban járok itt Budapesten, és ez a harmadik évem fiatal nagykövetként. Ha jól emlékszem, akkor igen, 16 évesen adtam be a pályázatomat.
Javában annak a generációnak a szülötte, amelyik már első perctől fogva találkozott a mobiltelefonokkal és mindenféle kütyükkel.
Ó, hát ebben több mint biztos vagyok. Kicsit ijesztőnek találom, de hogy egyébként rengeteg olyan gyermekkori emlékem van, aminek már tényleg elemi része volt az ilyen különböző kütyük. Én pont az a generáció voltam, vagy szerintem az én korosztályom 2005-ös vagyok, hogy már nagyon sok gyereknek, vagy itt családban volt táblagép, és például én elevenen emlékszem, hogy én is már egészen fiatalon használtam. Általános iskolában engem is nagyon beszippantott, rengeteget használt különböző videójátékokat, főleg Minecraftozni nagyon szerettem, meg mindenféle ilyen öltöztetős játékokat. Aztán később ez egy kicsit csillapodott, és amikor fiatalabb kiskamasz voltam, szerintem ilyen 13-12 éves koromban nagyon fiatalon letöltöttem a közösségi médiát, és akkor ott ez újra felerősödött igazából, és szerintem egészen így 17 éves koromig ott megint volt egy ilyen, hát nem is tudom, olyan időszak, ahol tényleg napi szinten több órát lógtam a telefonomon.
Mit tapasztal a korosztálya egyébként? Mennyire fogadja el azt, hogy ön így fiatal nagykövetként, az UNICEF fiatal nagyköveteként egy kicsit a digitális világ ellen szól, vagy hát legalábbis próbálja racionalizálni egy kicsit a korcsoport jelenlétét?
Egyébként meglepő módon, és ez kiderült a felmérésemből is, hogy nincsenek ennek ellenére, sőt nagyon sokan belátják maguk is, hogy tényleg ezek a dolgok, amikről beszéltem, meg amikről a felnőttek is nagyon sokszor beszélnek, és ahogy a szüleink is óva intenek minket a telefontól és a tényleg a limitálatlan képernyőidőtől, az mind valós probléma, és ezt nagyon sok fiatal egyébként belátja, és szerintem talán megmerem kockáztatni, hogy még örülnek is, hogy egyébként erről beszél valaki a korosztályunkból, mert tényleg nagyon nagy probléma ez a fajta függőség.
Mit mutatott ki a kutatása? Melyek a legnagyobb veszélyei a digitális világnak?
Ha összegeznem kéne, talán azt tudnám mondani, hogy ez a digitális világ egy olyan világ, ahol tényleg nincsenek korlátok. Nagyon nehéz korlátozni azt, hogy mennyi időt töltesz el egy nap a képernyő előtt. Vannak különböző alkalmazások, illetve beépített lehetőségek és eszközök arra, hogy tud limitálni a te napi képernyőidődet, de ezek nem bizonyultak hatékonynak a kutatás alapján. Illetve nagyon sokan zavarónak találták azt, hogy az internet sajnos minden különböző irányelv és szabályozás ellenére még mindig cenzúrázatlan, tehát azt nagyon sokan megemlítették, hogy a különböző pornográf, szexuális, vagy akárcsak ilyen véres vagy agresszív tartalom nagyon zavarja őket, amivel nap mint nap szembe találkoznak. Sokan említették azt, hogy az ilyen különböző politikai tartalmak, propaganda videók vagy szélsőséges eszméknek a megjelenése is nagyon nagy probléma. Illetve magában a közösségi médiában az, amikor tömérdek reklám van, nem tudjuk limitálni a reklámokat, és a reklámok most már személyre szabottak, és a többség azt emelte ki, hogy nagyon zavarják őket ezek a személyre szabott reklámok. Sokan úgy jellemezték ezt, mint hogyha figyelnék őket. Emellett pedig ugye az influencerek által gyártott tartalmaknál pedig az az aggály merül fel sokakban, hogy nem mindig tüntetik fel azt, hogy melyik tartalom szponzorált, és melyik nem.
Így a kutatás alapján ajánlásokat is megfogalmazott, hogy melyik platformnak milyen formában kellene kezelni ezeket a felmerült problémákat, mik voltak ezek a javaslatok?
Lényegében olyan javaslatokat tettem, hogy mindenképpen a gyerekek és fiatalok digitális tartalomfogyasztását valahogyan egészséges keretek közé kellene szorítani, tehát kellene szigorúbb irányelveket alkalmazni arra, hogy milyen tartalmak jelennek meg a közösségi médiában és magán az interneten, illetve az, hogy egy fiatal vagy igazából csak egy felhasználó mennyi időt tud eltölteni ezeken a különböző platformokon, mert jelenleg például vegyük az Instagramot, vagy nagyjából bármelyik ilyen közösségi média felületet, egyszerűen addig pörget az ember, ameddig csak akar. Tehát ez egy ilyen végtelen időtöltés, és ez nagyon veszélyes. Illetve azt is kiemeltem, hogy fontosnak tartjuk azt mi fiatalok, hogy csökkentsék a hirdetések mennyiségét, és az influencereket pedig szeretnénk arra kötelezni, hogy minden hirdetés és együttműködés az pontosan legyen megjelölve, és kitértem még a videójátékokra is, ott is az időkorlátozási funkciókat emeltem ki, illetve azt, hogy a játékokon belüli vásárlások is nagyon sok veszélyt tartogatnak magukban, valamint az, hogy nagyon sok videójáték promótál egyébként túlzott agressziót.
Mit tapasztal egyébként egyfelől a hétköznapokban így a saját kortárs közösségében, másfelől meg a kutatás eredményei mi mindenre mutattak rá, hogy a fiatalokra milyen káros hatással van az internet, a digitális világ?
Amit így a szoros környezetemben észrevettem, illetve magamon is, és ez szerintem egyébként ezt ki lehetne vetíteni így nagyjából az összes fiatalra, az az, hogy úgy érezzük, hogy egyszerűen elrepülnek az órák, amíg a kezünkben van a telefonunk. Hogy egyszerűen tényleg már egy függőségről beszélünk, nem tudjuk letenni a telefon, nem tudunk mit tenni ellene, tehát egyszerűen ez már egy kényszercselekvés, hogy állandóan telefonozunk, állandóan pörgetünk valamit, kényszer, illetve pótcselekvés, mert nagyon sokaknak ez úgymond egy ilyen időtöltés és kikapcsolódás, pedig a szakemberek egyébként ez ellen nagyon tiltakoznak, mert hát ez abszolút nem kapcsolja ki az agyat, sőt, még több információval bombázzuk. Amit még szerintem érdemes lenne kiemelni, az mindenképpen az, hogy ugye a közösségi média az abszolút egy álomvilág. És nagyon nehéz ezt nekünk igazából szerintem megértenünk felhasználóknak, hogy azok a tartalmak, amiket mi látunk ezeken a felületeken, hiába látjuk a saját szemünkkel, ezek nem valósak. Tehát nagyon sok a szerkesztett, ilyen-olyan beállított kép, és ezek a tartalmak nem a való világot tükrözik. És sajnos nagyon sok fiatal hasonlítja magát ezekhez a véleményvezérekhez, ezekhez az influencerekhez, különböző modellekhez vagy celebekhez a közösségi médiában, és tényleg elképesztő mértékben rombolja az önbecsülésünket. Ugye most felmerült így a 21. században két új modern fogalom is, az egyik a FOMO, és annak ellentéte a JOMO. Ez így magyarul lefordítva, hát a FOMO az igazából a félelem attól, hogy valamiből kimaradsz, így a közösségi médiát illetően valamiről lemaradsz, nem leszel tájékozott, és akkor ennek az ellentéte meg a JOMO, az pedig az, hogy ugye, tehát hogy boldog vagy igazából, hogy te kimaradsz ebből, és hogy nem internetezel annyit, hogy teljesen napra készen álljál minden hírrel kapcsolatban.
Feltételezem, hogy a FOMO-ból vannak többen.
Hát igen, ehhez a kutatás is egyébként azt mutatta, hogy a legtöbben ezt érzik, és nagyon kevesen érzik a JOMO-t.
Adjon már tanácsot a szülőknek. Általában is a kamaszkor az nem a legegyszerűbb időszak. Ilyenkor még sokkal könnyebb kérdésekben is könnyen a dac a válasz a gyerek részéről. De hát akkor, amikor már egy bizonyos szintű függőségi viszony alakul ki mondjuk a digitális platformokkal, ha ebbe akar beleszólni a szülő, akkor borítékolva van a tiltakozás. Hogyan kezdjen ennek neki?
Szerintem érdemes lenne a szülőnek mindenképpen igazából utána járni a miértjeinek, hogy a gyermeke az miért pont a telefonozást választja időtöltésként, milyen örömöt lábán nem itt ad hozzá a napjaihoz, és szerintem ezen az úton hatékony lenne elindítani egy párbeszédet, illetve hogyha már azt látja, hogy a gyerekének tényleg a függősége azok esetleg fizikai, vagy nem is tudom, szellemi tüneteket mutatnak, tehát hogy nagyon nem sportol már, nem olyan aktív, nem alszik eleget, nem olyan jól tanul, akkor viszont ideje lenne ezeket a szülőnek kőkeményen felhoznia. Például az én szüleim nagyon szigorúan vették mindig is ezt a telefonkérdést, meg a képernyő használatot. Én pedig nagyon elleneztem, és nem is értettem, hogy miért. És így, hogy most már 19 éves vagyok, nem nagyon szólnak bele a szüleim abba, hogy én most mennyit telefonozok nap mint nap, és magamtól kellett azt belátnom, hogy végig igazuk volt a szüleimnek. Tehát valahogy, valamilyen úton, módon a gyerekeknek meg kell azt mutatniuk, hogy ez tényleg nem egy süket duma, ez nem csak a, nem tudom, egy ilyen régi módi generációnak a tiltakozása egy modern technológia iránt, hanem tudományosan bizonyított dolog az, hogy káros a képernyőidő. És szerintem a szülőknek érdemes lenne valahogy rábírnia arra a gyerekeket, hogy keressenek más hobbikat ezen kívül. Ilyen-olyan szakkörökre vigyék el, ajánlják fel, hogy sportolási lehetőséget biztosítsanak számukra, nem tudom, bármilyen ilyen kreatív eszközöket, fessen a gyerek, varjon, bármi, csak tényleg olyan időtöltési alternatívákat ajánljanak fel számára, amik idővel majd helyettesíteni tudják a telefont.
És akár erélyesen is?
Egyébként én támogatom azt, hogyha egy szülő kiáll az igazáért, és tényleg ebből egy nagyon felnőttes, viszonzott párbeszéd indul, viszont olyan módon, hogy a gyermek is meg van hallgatva. Tehát ő is el tudja mondani az ő véleményét, és a szülő figyel rá, és próbálják megtalálni a közös hangot és a miérteket, mert itt sajnos tényleg valóban generációs különbségekről beszélünk, mert mi ebben nőttünk fel, ebben születtünk bele, tehát számunkra ezek a digitális eszközök és a digitális világ már más jelentenek, mint a szüleink számára. Nagyon sokunknak ez nem egy eszköz, hanem már az életünk része, és amikor a szülők ezt korlátozni próbálják, érezhetjük úgy, ahogy említettem, hogy kimaradunk valamiből, vagy hogy akár elveszik az életünk részét. Szóval ez egy nagyon kényes téma, de szerintem mindenképpen ezt a témát komolyan kell venniük a szülőknek, viszont a gyereküket is komolyan kell venniük, és azt, hogy a gyermek mit szeretne.
Galambos Annát, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetét hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az egészséges életévek száma és a demencia megelőzése mellett más előnye is van az aktív időskornak.
Tényleg azt látjuk a magyar társadalomban, hogy a nagyszülők és az unokák nagyon sok időt töltenek együtt, és hogy a nagyszülők jelenléte az mindenképpen jelent egy olyan garanciát, egy olyan biztonságot egy családban, ami azért támogatja, ha nem is garantálja a gyerekvállalást.
A Z generáció tagjainak digitális szokásairól készített felmérést az UNICEF Magyarország fiatal nagykövete.
Nagyon sokan belátják maguk is, talán megmerem kockáztatni, hogy még örülnek is, hogy egyébként erről beszél valaki a korosztályunkból, mert tényleg nagyon nagy probléma ez a fajta függőség.
A Családi Hit mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timeát hallották.